Ötödik fejezet. Fordék családja. 10 perccel később James Starr és Harry végre elhagyták a főtárnát. Az ifjú bányász és társa valami tisztásra értek, ha ugyan e néven nevezhetné egy tágos és homályos barlangot. Mindamellett ez a barlang nem nélkülözte teljesen a nappali világosságot. Annak néhány sugara idáig hatolt egy elhagyott aknán keresztül, amely az összes fölöttes emeleteket áttörte. Ugyanez az akna szellőztette a Lockhart bányáit is, amennyiben a füllettlék könnyebbségénél fogva a járóakna felé távozott. Egy kis levegő, egy kevés világosság tehát mégiscsak eljutott eddig a tisztásig, habár fölötte még oly hatalmasan emelkedtek a réteges palák. Ehelyt lakott Simon Ford családostól 10 esztendő óta, ebben a réteges, palákba kivált barlangba, ahol egykoriban a Lockhart bánya hatalmas gépei zakatoltak. Ilyen volt az öreg bányamesternek lakása, amelyet azonban ő maga a cottage-nak szeretett nevezgetni. Munkás hosszú élete elég módot adott neki, hogy Simon Ford a napvilágon, a zöldellő fák között is ellakhatott volna a királyság akármelyik helységében, ám de ő is családja, mindannál többre becsülte a bányában való maradást, ahol egyezőérzésben, gondolkozásban boldogok voltak. Úgy van. Nekik tetszett ez a lakás. 1500 lábnyi mélységben a skót halmok alatt. Ezután egyéb előnyeitől eltekintve az is jó volt benne, hogy itt ugyan nem kellett holmi adószedőknek, Sandmasters látogatásától félniük, akik azért a kelletlen fejadóért zaklatják a szegény embert. Simon Ford, a Lockhart bánya régi bányamestere ebben az időben még roskadozás nélkül hordta maga 65 esztendejének terhét. Nagy, erős, jól megtermett volt amellett. A kerület egyik igazi szaunéja volt, akiből a Highlander felalföldi ezredek nem egy pompás újoncukat sorozzák. A régi bányás család ivadéka, akinek családfája azokban a messze időkben nyúlt vissza, amikor Skótország kőszén telepeit először bányászni kezdték. Anélkül, hogy régiségtanilag keresnők, vajon a görögök és rómaiak éltek-e már a kőszénnel, avagy hogy a kínaiak már időszámításunk előtt használták-e azt, annyit bizonyosan mondhatunk, hogy a kőszénbányászást rendszeresen Angliában űzték legelőször. Már a 11. században Hódító Vilmos fegyvertársainak bányaművelési jogot adományozott a Newcastle medencébe. A 13. században harmadik Henrik tengeri szén kiaknázására bocsát ki engedélylevelet. Ugyancsak e századnak vége felé pedig skót és velszi kőszénbányákról történik említés. Ez időtájt szálltak alá Simon Ford elei a kaledóniai föld gyomrába, hogy azt a fiúról fira menőleg el se hagyják többé. Mindjárt egyszerű bányamunkások voltak. Az értékes tüzelőszer előteremtésén dolgoztak, miként a rabszolgák. Vannak, akik úgy vélekednek, hogy abban a korban a kőszenet fejtő bányászok csak úgy, miként a sófőzők, igazán rabszolgák voltak. Még a 18. században is annyira általános volt ez a nézet Skóciában, hogy a trónkövetelőtől támasztott háborúban sokan attól féltek, hogy majd még a Newcastle bányák 20 000 bányásza is föltalálkelni szabadulásukért, amely szabadsággal szerintük azok nem bírtak. Akárhogy is van, Simon Ford bizonyos büszkeséggel számította magát a skót bányászok nagy családjához. Ott dolgozott mind a két kezével, ahol ősei is forgatták a csákányt, a fogót és a baltát. 30 esztendős korában a Lockhart bánya bányamestere lett, és legkiválóbbé az Aberfoyle telepen. Szenvedélyesen szerette mesterségét, és a hosszú évek során át fáradhatatlanul végezte dolgát. Egyetlen bánatát okozták a szegényedő kőszénerek, és annak az órának mindinkább való közeledése, amikor az utolsó erecske is kiürül. Mindezekért nagy buzgalommal látott új széntelepek fölkutatásához az Aberfoyle telep összes bányáiban, amelyek a föld alatt egymással összeköttetésben voltak. Volt is szerencséje hozzá, egy, és más erecskét csak ugyan fedezett is föl a bányaművelés utolsó időszakában. Bányász ösztöne jó utakon vezette, és James Starr sokat tartott az öregre. Szinte mondhatni, hogy akként találta ki a kőszénerek rejtett fekvését, mint ahogy a hidroszkóp kitalálja a föld alatt létező forrást. Hanem az a pillanat, amit már elbeszéltem, mégiscsak elérkezett. amikor a bánya teljesen kiürült. Minden kutatás eredménytelen volt. Nyilvánvalóvá lett, hogy a kőszenet magukba foglaló kőzetrétegek teljesen ki vannak fosztva. A bányászat véget ért, a bányászok elszélettek. Hihető-e, hogy ez a bányászok többségére nézve megrázó egy esemény volt? Akik ismerik az emberi természetet, hogy az még búját, baját is megszereti, azok ezen nem csodálkoznak. Különösen Simon Ford volt mélyen megilletődve, mint töves-tövig igazi bányász ember, egész létélében föloldhatatlan kötelékkel érezte magát bányájához fűzve. Azt lakta születésétől kezdve, és amikor a munkálatokat beszüntették, hát aztán ott is csak akart lakni. Ott is maradt. Harry fiának gondja volt élelmiszerekkel ellátni a föld alatti lakást, ő maga a 10 esztendő ótatán 10-szer sem kapaszkodott föl Isten napvilága alá. Fölmenni oda? De hát mit csináljak én ottan? Szokta mondogatni, és homályos lakását úgy szólván nem hagyta el soha. A különben egészséges környezetben, ahol mindig közepes hőmérséklet uralkodott, az öreg bányamester nem szenvedett sem a nyárhevétől, sem a télfagyától. Családja is egészséges volt. Mit kívánjon többet? Voltak éppen azonban mégiscsak el volt szomorodva. Vágyakozott azután az eleven mozgalmas élet után, amely egykoriban egy bányatelepeket betöltötte. És emellett egy igazi rögeszmével kelt és nyugodott. Nem, mondogatta egyre, nincs ez a kőszénbánya teljesen kimerítve. És rosszul járt volna bárki, aki Simon Ford előtt kételkedni mert volna az iránt, hogy az öreg Aberfoyle még egyszer föl fog támadni halottaiból. Soha sem hagyta el a reménység, hogy fel fog fedezni olyan kőszéntelepet, amely a bányának régi dicsőségét vissza fogja szerezni. Ő maga is, ha éppen rákerülne a sor, önkéntesen újra megragadná a bányás sákányt, és bár öreg, de azért még izmos karjával sorba döngetné a sziklákat. Így lépegette keresztül kasul a homályos folyosókat, hol egyedül, hol fiával. Kutatott, keresett, hogy nap-nap után agyonfáradva, de soha reménytelen térjen vissza a lakásába. Simon Ford méltó élettársa volt a nagy és erős Mage, a good wife, a jó asszony, ahogy a skótok szokták mondani. Férjéhez hasonlóan még sem akarta a bányát elhagyni. Osztozott férjének reménységében és bánatában. Bátorította, ösztökélte előre is, valami olyan meggyőződéssel tudott róla elbeszélgetni, hogy az öreg bányamesternek még a szíve is belemelegedett. Aberfoyle csak alszik, Simon, mondotta neki. Igazad van. Ez a mostani állapot csak pihenés. Semmi esetre sem a halál. Még se vágyakozott a külső világ után, és mindhárman megelégedtek homályos lakásuk csendes nyugalmával. Így ide érkezett Jim Starr. Igen, várták őt. Simon Ford ajtaja előtt áldogálva nyomban egykori régi bűveri el is sietett, amint Harry lámpásának növekvő világa közeledésüket mutatta. Isten hozta, James úr! Kiáltott elébe olyan hangon, hogy csak úgy hangzottak bele a palarétegek. Isten hozta az öreg bányamester lakásába. És ha 1500 lábnyi mélyen van is a föld alatt, azért a Ford család háza éppenséggel nem barátságtalanabb. Hogy van, jó Simonom? Kérdezte James Starr, miközben vendéglátójának felé nyújtott kezét szorongatta. Igen, jól, Starr úr, és hogyan is lehetne másképp az ember itt, ezen a helyen, ahol minden rossz időjárástól mentve van. Bizony a nagyságáik is onnan fölülről jól tennék, ha nyaranta nem New Havenbe vagy Portobellóba mennének nyaralni, hanem az Oberfoli bányákba jönnének. Itt legalább nem szereznének hatalmas náthát, mint annak a régi fővárosnak nedves utcáin. Lábjegyzett. New Haven vagy Portobello fürdőző helyek Edinburgh környékén. Lábjegyzett vége. No, Simon, részemről ebben én ugyan nem ellenkezem, felel James Starr boldogan, hogy a bányamestert még mindig a régi jó karban találta. Igazán szinte kérdezni szeretném magamtól is, hogy miért nem cseréltem már el eddig is Canongate-i házamat valamelyik lakásért itt a szomszédságban. Szolgálatjára, Starr úr, régi bányászai közül ismerek egyet, akik különösen el volna ragadtatva, ha mérnök úr és közötte, csak vékonyka válaszfalat tudna. És Mage? Kérdezte a mérnök. A jó asszony még nálamnál is jobban van, Ha ez ugyan lehetséges, válaszolt Simon Ford. És igen fog örvendeni azon, hogy ön asztalát megtiszteli. Azt hiszem, hogy önmagát is felülmúlja, olyan szívesen látja. Meglátjuk, Simon, majd meglátjuk, mondta a mérnök, ki a nagy út után egy jó reggelinek hírét éppenséggel nem hallotta közömbösen. Nem éhes, Star úr, de mennyire? Ez az utazás ugyancsak jó étvágyat csinált. Rettenetes időben jöttem. Úgy hát esik odafenn, válaszolt Simon Ford résztvevő mosolygással. Esik ám, Simon, és a Forth-öböl hullámai úgy csapkodnak, mint valami tenger. No, James úr, itt soha nem esik. Egyébként nem magyarázgatom-e dolgok jóvoltát, hiszen úgy is tudja akárcsak magam. Szerencsésen lakásomnál vagyunk. Ez a fő még egyszer hát. Isten hozta. Simon Ford a lakásba bebucsájtá James Starrt, az utána menő Harryvel. Nagy tágos helyiség volt az, melyet több lámpás világított meg. Közülük egyik a festett mestergerendáról csüngött alá. Tiszta abrosszal terített asztal várakozott a vendégekre, és körülötte négy, régi bőrös szék állott. Jó napot, Mage, szólt a mérnök. Adjon Isten, James úr, válaszolt a jóskót asszony, miközben vendége fogadására sietett. Örülök, hogy újra láthatom, Mage. Igazsága van, James úr, öröm is azokat viszont látni, akik iránt az ember mindig jó szívvel volt. Asszony, várakozik a leves, vágott közben Simon Ford, és azt váratni nem szabad. A mérnök urat pedig még kevésbé. Igazi bányász étvágyjal jön ám, lássa meg hát, hogy a mi legényünk semmiben sem szűkölködik ide lent. Igaz, Harry veté oda az öreg bányamester fiához fordulva, csak Ryan volt itt és keresett téged. Tudom, atyám, találkoztunk vele a Yarrow-aknában. Derék jókedvű fiú, mondott a Simon Ford, hanem úgy látszik, neki tetszik az a fönt való élet. Nincs igazi bányászvér az ereiben, hanem az asztalhoz, James úr, és lássunk hozzá jó bőségesen, mert úgy fordulhat, hogy csak igen későn juthatunk az ebédhez. Abban a pillanatban, amikor a mérnök és gazdái helyet foglalnának, bocsánat egy percre, Simon, szól James Starr. Igazán akarja, hogy jó étvágyjal lássak hozzája? Az válik a mi legnagyobb megtiszteltetésünkre, James úr, felelt Simon Ford. Meg lesz, csak ne nyugtalanítson semmi bizonytalanság. Két kérdésem van tehát önhöz. Tessék, James úr! Az ön levele olyan közölnivalóról beszél, ami engem érdekel, igaz? Úgy van, igen, érdekelni fogja. Önöket is? Önt is, minket is, James úr. Mindarról azonban csak étkezésünk után szeretnék nyilatkozni, és pedig ott magán a helyszínen. Enélkül nem is tudná nekem azokat elhinni. Simon, szólt újra a mérnök. Nézzen rám jól, így, egyenesen a szemembe. Igazán érdekes közlemény? Az? Jó, nem fogadom hát tovább érte. Tette hozzá, mintha a kívánt feleltet már az öreg bányamester tekintetéből kiolvasta volna. És mi a második kérdés? Nem tudja, Simon, hogy ki írhatta nekem ezt itten? Felelt a mérnök, miközben odaadta azt a névtelen levelet, amit kapott. Simon Ford fogta a levelet, és igen figyelmesen olvassa. Aztán fiának mutatva a levelet, ismerette ezt az írást, kérdé tőle. Nem, édesatyám, felelt Harry. És a levelet? Az Aberfloy posta bélyegezt vele? Kérdezte Simon Ford a mérnöktől. Igen, éppen úgy, mint az ön levelét, felelt rá James Starr. Mit gondolsz te erről a dologról, Harry? Kérdezte Simon Ford egy pillanatra elsötétülő homlokkal. Én azt gondolom, édesatyám, hogy valakinek valami érdekében áll megakadályozni James Starr urat abban a találkozásban, amelyre édesatyám meghívta. De hát kinek? Kiáltott fel az öreg bányász. Kicsoda tudhatta meg idő előtt az én titkos gondolatomat? És Simon Ford elmélázó gondolkodásba esett, amiből csak miért szavariasztotta föl kisvártatva. Tessék hozzáfogni, Starr úr, mondotta. A leves egészen elhűl. Mostan ne gondoljunk többet arra a levélre. Az öreg asszony felszólítására csak ugyan mindenik az asztalhoz ült. James Starr Major szemközt, apa és fia viszont egymásnak átellenben. Olyan jó skótos étkezés volt. Elsősorban is hacspacsot ettek, levesféle étel, melynek húsdarabjai valami kitűnő húslében úsztak. Az öreg Simon szavakint ennek a hacspocsnak készítésében senki sem versenyezhetett az ő élete párjával. ugyanez állott. A kokillekire, erre a hagymával készített tyúkvagdalékfélére, amely szintén csak is dicséretet érdemelt. Az egészet kitűnő állenedvesítette be, amelyet Edinburgh legjobb járából szereztek. A legfőbb fogás azonban a haggió volt, ez a nemzeti pudding húsból és árpalisztből. Jeles egy étel, amely a nagy skót költőt, Burns-t, egyik legszebb ódájára lelkesítette. Hanem hát ez is úgy járt, mint a világon minden szép dolog, elmúlt, mint az álom. Mage vendégének legőszintébb elismerését érdemelte meg. A reggeli étkezést sajtból és kekszből álló desszert fejezte be. Ez igen finoman készített zablepény, amelyhez apró pohárkákban nyuszköbbautot szolgáltak fel, kitűnő, 25 esztendős rost pálinkát. Olyan idősett, mint éppen Harry volt. A reggelizés óra hosszat tartott. James Starr és Simon Ford a közben nem csak jól ettek, hanem jó ízűen el is beszélgettek. Legfőképpen az Aberfoly bányák elmúlt idejéről. Harry azonban igen hallgatag volt. Két ízben is fölkelt az asztaltól, sőt, a lakást is elhagyta. Nyilván valami nyugtalanság bántotta annak a kőnek a lezuhanása óta, és a lakás környékét akarta szemügyre venni. Az a névtelen levél sem hatott valami különösen megnyugtatóan. Egyik ilyen távollétében mondotta Simon Fordnak és Mage-nek a mérnök. De elég fiók van, édes barátaim. Igazán James úr, jó és hálás fiú, felelte élénken az öreg bányamester. És szívesen van önökkel a lakásban? Soha sem fog minket elhagyni. De hát ma holnap mégis nem szándékoznak őt megházisítani. Harryt megházasítani? Kiáltott Simon Ford. De hát kivel? Valami leánnyal onnit felülről, aki szereti a búcsukat, a táncot, aki saját felföldi atyafiságát a mi bányász népünknél többre becsüli. Harry soha nem fog ilyenen kapni. Simon, mondotta Mage, mindazonáltal talán csak nem akarod, hogy a mi Harrynk soha se házasodjék meg. Hát hiszen én semmit se akarok, felelt az öreg bányász. Egyébként a dolog nem sietős. És hát ki tudja, találunk-e neki való asszonyt. Harry belépette pillanatban, Simon Ford pedig elhalapta a szavát. Amint Mage fölkelt az asztaltól, példáját követték a többiek is, és egy percre a lakás előtt telepedtek le. No, Simon, mondotta a mérnök, most hát hallgatom. James úr, felelt Simon Ford, nekem nem csak az ön hallására, hanem az ön lábaira is szükségem van. Jól kinyugodta magát? Tökéletesen, Simon, kész vagyok önnel menni, ahová csak tetszik. Harry, szólt Simon fia felé fordulva, gyújtsd meg a biztonsági lámpásokat. Micsoda? Biztonsági lámpások? Kiáltott föl James Starr, nagyon csodálkozva, miután robbanó légtől egyáltalán nincs mit félni, egy kőszéntől teljesen kifosztott bányában. Igen, James úr, óvatosságból. Jó, Simonom, nem akarná egyúttal, hogy mindjárt bányászruhát is kapjunk magunkra? Még nem, James úr, még nem, felelt az öreg, akinek mély gödrében ülő szeme sajátságosan csillogott. Harry eközben három biztonsági lámpással visszatért a lakásból. Az egyik lámpát a mérnöknek adta, a másikat atyának nyújtotta, a harmadikat pedig saját bal kezében tartotta, míg jobbjába hosszú, nagy botot fogott. Tehát előre, mondotta Simon Ford, vállára kapva az ajtó mellől egy hatalmas csákányt. Menjünk, válaszolta a mérnök. Viszontlátásra, Mage. Isten áldja meg mindnyájukat, felelt az asszony. Azután jó ebéd legyen ám, feleség. Hallod-e? Kiáltott vissza még Simon Ford, mert éhesek leszünk, mint a farkasok, és böcsületére fogunk válni.